Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Beszélgetésünk apropóját pedig a Jegybank friss lakáspiaci jelentése adja. A műsor első részében elég sok mindent szemezgetünk már ebből az összefoglalóból, és hát számos olyan meglepetésre bukkanhattunk, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy mérföldkőhöz érkezett a magyarországi ingatlan piac. Van még egy nagyon fontos szempont, amiről talán a műsor első részében nem nagyon beszéltünk, vagy nem mélyebben, ez pedig a finanszírozás oldal és a hitelezés. Térjünk erre rám, mert már a építőipar viszonylatában megnéztük a párhuzamosságokat, de nézzük meg ezt is. Hát köztudomás, hogy éppenséggel nem a legjobb időszakát húzza a bankszektor jelenleg, ugye nagyon gyengén muzsikál a hitelezés, az mennyiben tükröződik a lakáspiacon?
Ugye a lakáspiac, illetve a lakáshitelpiac kéz a kézben jár, tehát nagyon sokszor, amikor egyikben visszaesést látunk, az nagyon gyorsan gyakorlatilag egy hónapos lemaradással megjelenik a másik piacon is, tehát drive-olja egymás, ha használtam ezt a kifejezést, a két piac nagyon erőteljesen. És ugye beszéltünk a tranzakciók szám visszaesésről, ami nagyjából az első 9 hónapban ilyen 30%-os volt. Ehhez képest markánsabb volt egyébként a lakáshitelpiacnak a lassulása. Még a harmadik negyedévben is 40%-os visszaesést láttunk a lakáshitel kihelyezésekben. Itt nagyon fontos ismét csak hozzátenni, ahogy már kitértem rá, hogy mi volt a bázis. Ugye a tavaly évben még volt egy erős bázis megtámogatva az MNB Zöld Otthon programjával, és ehhez képest még mindig markáns természetesen a visszaesés, de érdemes azt megvizsgálni, hogy termékek szintjén mely hitelek hogyan teljesítettek a kibocsátáson belül, és azt látjuk, hogy az új kínálaton belül az új lakás vásárlására, felújítására felvett hiteleknél volt markáns 60-70%-os visszaesés adott hónaptól függően. Itt a Zöld Otthon program bázis hatása mellett a tavalyi évben ugye még elérhető volt a támogatott felújítási hitel, ami szintén nagyon magas bázist eredményezett, viszont az idejében már nem elérhető, tehát új lakás vásárlására, felújítására érdemben kevesebb hitel folyosítottak a bankok.
Tehát tulajdonképpen lehet azt mondani summa summarum, hogy a támogatott hitelek mennek, a piac alapú meg nem nagyon, köszönhetően mondjuk a makrogazdasági háttérnek?
Ezt egy kicsit árnyalnám, és itt jön a másik érdekes megállapítása a jelentésnek, hogy úgy tűnik leegyszerűsítve, hogy nem csak a kamat számít. Hasonló mértékű visszaesést láttunk a támogatott hitelprogramok esetében is, legyen az a csok vagy a babaváró, ami szintén nagyon sok esetben lakáscélt szolgál. Ugye a csok esetében fixen 3%-os ügyfélkamatot kamattal lehetett számítani, a babaváró hitelek esetében pedig praktikusan egy 0%-os finanszírozásról beszéltünk, és azt vettük észre, hogy a bizonytalan makrokörnyezet és nagyon sok egyéb tényező, ami meghatározza a lakáspiaci keresetet, fogyasztói bizalom, reálbéreknek a csökkenés az idei évben. Egyfajta bizonytalanságot, eltolt keresletet eredményezett, eltolt hitelfelvételt eredményezett, úgy a támogatott, mint pedig a piaci hiteleknél. Tehát nem csak a kamat számít, természetesen nagyon-nagyon fontos, de egyéb tényezők is, amelyek egyébként széles körben elérhetőek voltak, és majd lesznek is 24-ben egyébként, kicsit más struktúrában. Azt láttuk, hogy ezek a hitelek is, vagy hitelcélok is időben kitolásra kerültek.
Egyébként az év hátralévő részére, hogy mit jósoltak, ami a lakás piacot illeti?
Hát ugye most november 22-én beszélünk az évből, nagyon sok túl már nincs hátra.
Igen, túl sok
viszont
már nincs
érdekes
hátra.
Reakciókat, ha szabad ezt mondani, láttunk a lakosság oldaláról kereslet érdeklődés tekintetében. Ugye fél évtől lehetett tudni, aztán októbertől még inkább részleteket arra, hogy hogyan változik meg 24-től az otthonteremtési támogatások rendszere, és e tekintetben, ahogy az egyes programok szűkülnek, avagy bővülnek, ez tudott előrehozott keresletet, vagy véletlenül elhalasztott keresletet generálni. Mire gondolok? Ugye azt lehetett tudni, hogy jelen formájában a falusi csok marad csak 24-től, picit magasabb támogatott összeggel, és a városi csok, ugye nagyon sokáig azt lehetett tudni, hogy megszűnik, majd lesz helyette valami. És ugye amíg a csok plusz meg nem jelent, vagy a részletek ki nem derültek, addig azt lehetett látni, hogy a városi ingatlan vásárlás szempontjából a még elérhető csok azért egy pici előrehozott keresletet, egy pici sietséget eredményezett, és ugyanígy egyébként a babaváró hitelek esetében is látjuk azt, hogy ugyan egy átmeneti év lesz a 2024-es így életkor szempontjából ugye még egy átmeneti év lesz a 24, majd azt követően lehet csak 30 év alatt igénybe venni a babaváró hitelt. Tehát e tekintetben volt egy előrehozott kereslet. Amit a CSOK Plusz eredményezett, ugye, hogy új program, a programban született gyermekek száma fog számítani, és jóval magasabb hitelösszegek, támogatott hitelösszegek lesznek elérhetőek 24-től, ez pedig már úgy tűnik, hogy elhalasztott, 24-re halasztott keresetet is generál a piacon. Tehát nagyon-nagyon kettős a kép. Aki még szeretne élni a most elérhető kondíciók mellett a programokkal, ők sietnek, így november-decemberben, és akik viszont gyermekvállalással a CSOK Pluszot szeretnék kihasználni, magasabb hitelösszegeket felvenni, ők kivárnak 24-re.
Egyébként ez robbanást fog okozni a CSOK Plusz, hogy látjátok, mert azért bármennyire is robban a tranzakciók 30%-os csökkenése azért az elég durva szám ahhoz, hogy ezt be lehessen pótani rövid idő alatt, nem?
Igen, vannak besléseink, de robbanást talán nem írtunk le a beslésekben, jelentéseinkben. Azt gondoljuk, hogy lehet egy támasza, ami mindenképpen pozitív a lakáspiacnak. Mire gondolunk itt? Árak tekintetében ugye azt láttuk, hogy stagnálást, néha egy-egy mínuszos hónapot láttunk a lakásárak tekintetében, a program viszont valószínűleg ahhoz mindenképpen hozzájárul, hogy további árkorrekciónak a kockázata, tehát árcsökkenésnek a kockázata az gyakorlatilag érdemben lecsökkent. Tehát érdemi árkorrekciót, árcsökkenést ezen program miatt is véhetően nem kell a következő időszakban erre számítani. Viszont nagyon sok esetben azt látjuk, hogy az új elérhető program az ugye még erősebben demográfiai célt fog szolgálni, a programban született gyerekek száma fogja még inkább kedvezőbbé tenni a hitelnek a feltételeit, hitelelengedéssel, ugye második, harmadik gyermek után, tehát azért kevés háztartásban az, hogy azért egyik napról a másikra hirtelen döntenek egy második, harmadik gyermek születéséről, tehát azért erre is részben azért tekintettel kell lenni. És ugye mindazon makrotényezők, amelyek egyébként az idei évben fékezték, vagy hűtötték a lakáspiacot, azért a tekintetben nem látunk egy éles váltást. Tehát lesz egy folyamatos, reményeink szerint egy folyamatosan élénkülő, ugye éppen most a harmadik negyedévben kerültünk ki technikai recesszióból, innentől egy folyamatos élénkülés a gazdasági növekedésben, egy számjegyű, de pozitív reálbér növekedés 24-ben, tehát visszajönnek azok a tényezők, amelyek alapvetően meghatározhatják a lakáspiaci keresletet, pozitívan hathatnak rá. De azt látjuk, hogy ez nem olyan típusú robbanás lesz, mint annó például a babaváró hitel, ami addig soha nem tapasztalt program volt, gyakorlatilag lehetett tudni jó időre, és gyakorlatilag sorban álltak az ügyfelek a bankfiókoknál, tehát ilyen típusú robbanásra semmiképpen nem számítanánk, kell, hogy támogató makrokörnyezet is kialakuljon.
Ha megengedett, ugye beontad a most az első részében, hogy a lakáspiac tulajdonképpen a mezőnyben, a topligában az alsó helyen játszik, mármint ami a építőipar vonatkozásait illeti. Ejtsünk néhány szót az állami beruházásokról, meg a kereskedelmi ingatlanok helyzetéről is. Nézzük első körben az állami beruházások pozícióját, tekintettel arra, hogy köztudomás, hogy a költségvetés kiszállt nagyon erősen ebből a szektorból, és hát nyilván így be is zuhant, mármint legalábbis az ember erre asszociál.
Igen, ugye az építőipar szempontjából azt láttuk, hogy az első fél évben nagyjából harmadával esett vissza a megrendelés állomány, ami markáns. És ahogy te is említetted, és ahogy a legtöbben az államra mutogatnak, hogy az építőipar kapacitásait most nem használja ki eléggé, és a megrendelések szempontjából érdemi visszaesést látunk. Ez valóban igaz, hiszen az állami építések nagyjából 55%-kal estek vissza az első fél évben év per év. Tehát ez egy nagyon markáns visszaesés a megkezdett projektek tekintetében. És ugye előre tekintve is gyakorlatilag egy-két negyed év, hogy kifutnak azok a egyébként folyamatban lévő fejlesztések, amelyek még egyébként az építőipar kapacitásait jelenleg is használják. Tehát egy-két negyedév, és ha szabad azt mondani, nem történik fordulat a megrendelésekben, akkor az építőiparnak még borúsabbak lesznek a kilátásai.
Tehát a kereslet hiányától szenved magyarán az építőipar jelen állapotában. ezt a átlagos halandó érzi a mindennapokban, mert ugye sokba kellett állni ahhoz, hogy egy kivitelezővel tudja effektíve tárgyalni arról, hogy lakásfelújítás, lakásépítés,
a nagy fejleszt...
megjelenik ez a mindennapokban tulajdonképpen.
A nagy fejlesztők oldalán, ha velük beszélget az ember, ők annyi pozitívumot látnak benne, hogy, hogy korábban tényleg versenyezni kellett a kivitelezőkért, most egy picit forrult a koszka, tehát most már a kivitelezők kopogtatnak a nagy fejlesztőknél, hogy akkor mikor indul valami, mikor lehet megrendelésekkel számolni, és megjelenik már egyébként a kivitelezési költségekben, díjakban is egyfajta árkorrekció. Tehát fordult egy kicsit már a kép, kivitelezési szektor egy rövid ideje már inkább kínálja magát, és hajlandó esetleg kedvezményekbe is belemenni. Most egyéni szinten mindenkinek megvannak a saját történetei. Az én saját történetem az, hogy nem sikerült még gyorsabban villanyszerelőt találnom, mint nem tudom, egy-két évvel ezelőtt. Egyébként pedig visszatérve szektor szintre.
Hát a kifutó modellek ugye még érvényben vannak, ha lehet így fogalmazni.
Viszont előre tekintve egy valós kockázat az, hogyha az építőipar kapacitásait nem használjuk, és nem tervezhető új projektek indulása, akkor előfordulhat az, amit már láttunk egyébként az előző ciklusban is, hogy a kapacitások leépülnek, nagyon-nagyon nehéz őket visszaépíteni, és beszélve például az EVOSZ képviselőivel, ahogy ők megfogalmazták, a kockázat most egy picit más a tekintetben, hogy elveszítheti az építőipar a szakképzett munkaerőt, viszont az kevésbé képzelhető, hogy külföldre, Ausztriában, Németországba vándorolnának, hiszen ezen országokban is az építőipar most nem a legjobb formáját hozza, a megrendelések ugyanott visszaesnek, viszont ugye egy nagyon feszes munkaerőpiacról beszélünk, mit jelent ez, hogy hiány szakmák vannak, és a szakképzett építőipari munkaerő bizony nagyon gyorsan megtalálhatja az új, nevezzük így szakmáját, munkáját más szektorokban, akár a gépgyártásban, akár az autóiparban, hiszen ott is égető szükség van folyamatosan szakemberekre, és ha egy másik ipar, ami egyébként jól prosperál, felszívja és magához vonza ezt a munkaerőt, az építőiparon, ott ez megint nagyon nehezen tudja ezt majd egy konjunktúra kezdetén visszaépíteni.
Akkor ejtsük néhány szót a kereskedelmi ingatlanok piacáról is, ott mi a helyzet, hiszen az is egy érdekes terület,
igen,
és viszontagságokkal teli.
Így van, a kereskedelmi ingatlan piacok fejlesztéseit tekintve, és akkor marad egy picit még ezen a vonalon. Az elmúlt fél évben szintén láttunk egy markáns visszaesést az aktivitás kezdésekben, a fejlesztés kezdésekben. Kevésbé drámai, mint az államnál, egy nagyjából 17-20%-os volumen visszaesés volt a fejlesztés kezdésekben. Ami projektek inkább indulnak, az is nagyon jól fókuszálható az iparlogisztikai szegmensre. Irodát már az elmúlt negyed években nem kezdtek új fejlesztésekben, illetve ugye nagyon régóta nagyon kevés például új pláza épül Magyarországon, az elmúlt évben egy nagy átadásra került, de új építése például nincsen napirenden, tehát gyakorlatilag az iparlogisztikai fejlesztések az, ami húzza a kereskedelmi ingatlan piacot a kínálati oldalról. Ami egyébként az elmúlt negyed években már jóval alacsonyabb szintű kereslettel is találkozik, tehát nem feltétlenül kell most a kínálatot erőltetni, hiszen véletlenül nem találna megfelelő felszívásra. Miben mutatkozik ez meg? A kihasználatlansági ráták érdemben emelkedtek úgy az irodapiacon, mint pedig az iparlogisztikában. 13-14%-os kihasználatlansági rátákat látunk az irodapiacon, és nagyjából 5-6% körüli kihasználatlanságot látunk az iparlogisztikában, amelyek több mint duplázódtak egyébként az elmúlt 2-3 évben. Viszont annyi pozitívum, hogy ezek a kihasználatlansági ráták még érdemben alacsonyabbak egyébként, mint amit láttunk a 2008-as válságot követő években. Tehát figyelmeztető jelek vannak, de egyelőre még a vészharangot az MNB legalábbis nem kongatja.
A következő esztendő elméletileg ugye pozitívabb makrogazdasági környezettel társul. Mi az, ami biztos lehet remélni tőle, hogyha megnézzük a dezinflációs folyamatot, a makrogazdasági helyzet egészen pontosan a GDP javulását, vagy éppen a csökkenő kamatszintet?
Amiket felsoroltál, és ha itt teljesülnek, ezek valóban mind támogatólag tudnak megjelenni a keresleti oldalon. Valóban szükséges az, hogy egy ahogy mi is az alappályán legutóbbi inflációs jelentésben jeleztük, egy széles bázisú gazdasági növekedést lássunk, amely dezinflációs folyamatok, amelyeket dezinflációs folyamatok követnek, ezen keresztül pedig valóban a kamatkörnyezet is oldódni tud. Nyilván ahogy alelnök úr is a héten volt, hogy a kamatdöntés elmondta a szükséges feltételeit a további kamatcsökkentésnek, hogy ezek valóban teljesüljenek, akkor a jegybank is tudja ezt a kamatcsökkentést folytatni. Úgy látjuk azonban, hogy a lakáspiac szempontjából ugyanolyan fontos a már szóba hozott otthonteremtési támogatásoknak a mindenkori fogadtatása. Erre egyébként volt egy becslésünk, ami egyébként egészen közel van a kormányzati, ugye a Kulturális és Innovációs Minisztérium becsléséhez, tehát nagyjából a CSOK pluszot a következő 2-3 évben évente 13 000 igénybevevő veheti fel, ami ilyen 350-380 milliárd forintos hitelfolyósítás jelenthet a CSOK pluszban, tehát ez érdemi addicionális hatással bírhat egyébként a hitelpiacon is.
Mi az, amit jósoltok, mondjuk, ha már beszéltünk árszintről, hogyha van esetleg ilyen kitekintésetek, szerintem nagyon foglalkoztatja a kedves hallgatókat, hogyan vegyék elő a pénztárcáikat, és hogy mennyire kotorászanak benne?
Ugye platózását láttuk az áraknak az elmúlt negyedévekben, elmúlt hónapokban, ami nominálisan volt gyakorlatilag stagnálás, reál értelemben ugyan magas inflációval, ez egy érdemi árkorrekció volt, az egyik legmarkánsabb árkorrekció volt az Európai Uniós összehasonlításban, de hát nyilván az infláció e tekintetben járult ehhez leginkább hozzá. Ahogy az infláció csökken, egy számjegyű és azon túli közeledve a jegybanki célértékhez, a következő hónapokban, negyedévben azt gondoljuk, hogy ez a reál csökkenése a lakásáraknak megállhat, tehát kismértékű, egy számjegyű nominális áremelkedés valószínűsítünk alappályán 2024-re.
Ha már szóba hoztad többször is az Európai Uniót, csak magyar jelenségről beszélünk, akkor amikor említjük az ingatlan piacon belül a lakáspiac helyzetét, a tranzakciók számának csökkenését, vagy éppen az építőiparnak a bedőlését?
Egyik tekintetben sem magyar jelenség.
Érdemes csekévig azt nekünk, de hát csak ugye csak kíváncsiak vagyunk rá.
Igen. Azt láttuk egyébként, hogy mind tranzakciók, mind áralakulás, mind építőipar, amit felsoroltál, mindegyik tekintetében az európai trendbe illeszkedik a hazai folyamat. A hazai stagnálás lakásárakban európai szinten is, európai uniós átlagban visszaköszön. 1%-nál egy picit magasabb volt a visszaesés a lakásárakban, EU-s átlagban. Ez egy évvel ezelőtt egyébként még plusz 10% volt, tehát érdemi markáns lassulás volt EU-s szinten is, viszont jelentős az országok közötti heterogenitás, és itt talán érdemes egy-két országot, vagy akár a mi régiónkat kiemelni. Magyarországhoz képest érdemi várkorrekció árcsökkenés volt egyébként Csehországban és Szlovákiában, tehát a régióban jól tartjuk magunkat e tekintetben. A legnagyobb árkorrekció egyébként a skandináv országokban volt megfigyelhető, ezen kívül pedig Dániában és Németországban. Németország volt a legmarkánsabb, 10%-os, Dániában pedig 8%-os árkorrekciót láttunk éves összevetésben. És ezen országok tekintetében, ami esetleg közös karakterként megjelenik, az a korábbi éveknek a markáns túlértékeltsége. Ugye említettem, hogy hazai szempontból is jelenséggé vált a túlértékeltség, de ennek szintje nyilván még fokozhatja az esetleges árkorrekciónak a veszélyét, és ez meg is látszik ezen említett országokban. Tehát a német, skandináv, dán piacokon a hazainál jóval magasabb túlértékeltséget mértünk az elmúlt években. Ebből látunk most egy érdemi árkorrekciót.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és hát az elemzés kifejtését. A vendégünk tehát Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották, hallgassák továbbra is a Trend FM-et.